Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt, a Fáklya Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fáklya. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen magazin.
Szép értét kívánok a kedves hallgatóknak! 2021-ben is visszük tovább nem csak a Fáklya lángját, hanem a Paranormálistól a Spiritualitásig című műsorunkat is. Mai témánk nagyon érdekes lesz, de még mielőtt belevágunk a közepébe, hát engedjétek meg, hogy bemutassam állandó műsorvezető társamat, Miskolci Laci. Szia Laci!
Szia Peti, sziasztok!
És hát ugye ez már a második alkalom itt januárban, ami azt jelenti, hogy itt a második hetet tapossuk, ami megint csak azt foglalja magával, hogy itt van velünk Orosz Zsolt is. Szia Zsolt!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Boldog új évet kívánok neked még egyszer itt a kedves hallgatók füle előtt is, mert ugye erre még nem volt alkalmam, úgyhogy most gyorsan ezt megteszem, hogy ezt a hiányosságot pótoljam neked, vagy feléd.
Én is a hallgatóknak is boldog új évet kívánok, de még nem találkoztunk.
Biztos vagyok benne itt, és hát akkor folytassuk itt a sort 2021. január második hetében. A templomosokról fogunk a mai napon beszélni, és egyben meg is érkezett egyébként az első hozzászólónk. Ismételten boldog új évet kíván nekünk Kécs, aki már műsor előtt írta nekünk, hogy már nagyon-nagyon várja, illetve alig várom, hogy kezdődjön az adás, szó szerint ezt írta nekünk. Köszönjük szépen, Kécs, hogy itt vagy velünk, és minket hallgatsz. Egyébként a Facebookra is nagyon sok üzenetet kaptunk már délután is, illetve a múlt hét folyamán is az egyik hölgy hallgatónk követelte, hogy ő műsor hosszabbítást kér, mert hogy annyira szereti a műsorunkat, hogy neki kevés az egy óra. Hát nem tudok erre mit mondani, meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyelőre maradunk ebben a felállásban, és mindenféle igényt megpróbálunk kielégíteni. Na de hát akkor folytassuk a sort a templomosokkal. Mit tudunk róluk? Laci, téged kérdezek először, mert tudom, hogy Zsolt nagyon sok dolgot fog erről mondani nekünk.
És tudod, hogy én meg keveset.
Nem baj, valahol el kell kezdenünk ezt, és aztán kiderül, hogy majd így nyomod, aztán téged fogunk leállítani. Jó van, Laci, most már minket is hagyjál szóhoz jutni egy kicsit.
Hát köszönöm szépen. Én megmondom őszintén, elég régen foglalkoztam ezzel a témával, és hát pontosan egy filmnek a hatására, ez pedig az Indiana Jones volt.
Azon nőttem fel én is.
Így van, az Indiana Jones, aztán ugye jött az érdeklődés a kerekasztal lovagja iránt, aztán a Szent Grál, és akkor ugye templomosok. Én megmondom őszintén, elég haloványak az emlékeim, mert úgy, mint itt Magyarországon, tehát nem nagyon lehet utána kutatni, maximum olvasgatni, még ugye mi ketten pedig ufózunk, azt pedig itt is lehet művelni hát, a terepen, úgyhogy inkább annál maradtam, és éppen ezért inkább átadnám kezdetnek így a szót Zsoltnak, mert biztosan többet tud róla mondani, és akkor majd így hozzácsatolom a gondolatomat.
Még mielőtt Zsolt elkezdi itt nekünk hogy is mondjam ezt, a tudásnak a bővítését, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak mi, hanem a kedves hallgatók is rengeteg olyan információt fognak kapni most Zsolt által, ami egy teljesen más megvilágításba helyezi ezt az egész templomos témát. Ami nekem egyébként megmaradt, amit te is mondtál, és ezt osztam én is ezt a véleményt, de nyilván az Indiana Jones történet engem is gyerekkoromban megfogott, és teljes mértékben magával ragadott. Úgyhogy azt nem mondom, hogy foglalkoztam a témával, behatóbb. De hogy olvasgattam utána, az biztos. Ami nekem megmaradt, az egészen pontosan annyi, amennyit itt tudok róluk is, hogy tulajdonképpen a keresztes lovagok által jött létre ez a templomos rend, és hát ők őriznek valamilyen titkot, de hogy mi is ez a titok, és hogy meddig jutott el ez a titok, ezt Zsolt elmondja nekünk az összes többi tudnivalóval. Zsolt, parancsolj, hallgatlak téged, tárt fülekkel, tárt szívvel.
Ugye a templomosok megértéséhez néhány fogalmat érdemes előre tisztálni. Ugye van 100 évvel ezelőtt Rudolf Steiner hozta azt a fogalmat, hogy a társadalom egy ilyen hármas tagozódásra bomlik. Ez szerint az egyik pólus a politikai emberi analógia. A másik pólus a gazdaság, ami az emberi anyagcsere rendszer, és a két pólus elválasztja a ritmikus rendszer, ami gyakorlatilag a ez való életben a művészet, az oktatás, az egészségügy, a kultúra, mint a szív és a légzés. Tehát körülbelül így áll össze az emberhez hasonló módon a világ. És ez akkor működik normálisan, ha a politika az irányít, a gazdaság adja, az anyagcserrendszer adja az erőt hozzá, és a két pólus, ugye ha két pólus találkozik, a tűz és a víz az robbanás, tehát ha a két pólust elválassza a művészet, a kutatás, az egészségügyi kultúra, ezek a területek. És ekkor tud egyensúlyban működni. Ha nem így működik, hanem mondjuk az anyagcsere, a gazdaság felmegy a politikába, tehát magyarul ha az anyagcsere, tehát a gazdaság irányítja a politikusokat, akkor az olyan, mint amikor valaki agymérzést kap. Tehát felfut a túl sokat evett, minden paraméteren rossz, és akkor feltódul a fejbe, és gyakorlatilag akár meghalhat. És ugyanennek a fordítottja is van, hogy ha túl sokat agyal valaki, akkor tönkre megy az emésztése. Tehát ha a politika rosszul irányít, akkor tönkre teszi a gazdaságot. Tehát ezt a hármasságot Steiner határozta ki. És valójában ementén működik a világ. Ez azt jelenti, hogy az akkor tud egész jól működni, ha van egy szociális érzékenység, ami egy alapmotívum. Tehát nem szimpátia és antipátia alapján kell együttműködni és közösségeket alkotni, hanem egy szociális érzékenységet. Tehát mikor érzem, hogy a másiknak mire van szüksége. Szoktam mondani egy ilyen abszurd példa, de teljesen alapvető, hogy ha egy utcában egy ember éhezik, akkor az utcában a többiek nem tudnak normális esetben lefeküdni, normálisan aludni, mert tudják, hogy az a valaki éhezik, és átmennek, és visznek neki ennivalót. Nem azt mondják, hogy lusta disznó, hanem azt mondják, hogy neki nincs mit ennie. Hát egy jól működő társadalomban nem lehetnének az utcán lakó emberek, nem lehetnének totál ilyen szerencsétlenek, mert akkor a társadalom nem működik jól, ha ezek vannak. Most lehet mondani, hogy ő lusta és nem dolgozik, akkor viszont megint rosszul működik a társadalom, mert őket nem erőszakkal kéne rávenni, hogy dolgozzanak, vagy csináljanak valamit, hanem úgyhogy úgy nevelni őket. Tehát a szociális érzékenység nélkül semmilyen közösség nem tud működni. Nagyon jó példa, elég sok ilyen túlélő közösséget ismertem, akik így elindultak és kivonultak anyára 40-50-en, és általában az első hónapban mind megbukott, azért olyanokért, mint amilyen nem volt mosógép. És akkor ezzel felrobbant az egész közösség. Tehát akkor tud jól működni, ha ezeket értjük, ezeket a tagozódásokat, és ezt egy szociális érzékenységgel működtetjük a társadalmat. Nagyon jó példa erre a bécsi újévi koncert mostani mestere, azt mondta a világvezetőinek, hogyha engedik, hogy a művészet megszűnjön, akkor degenerált lesz az egész társadalom. És teljesen igaza van. Na most ezt az alap ideát, a szociális érzékenységet, ezt hordozta a templomos. Ez valójában az ősi keresztényektől származik. Akik egy nagyon korai fázisban, tehát azt mondjuk, hogy tényleg, hogy ősi keresztények, a mai kereszténységben bent van a szentírásokban, a pap is elmondja sok helyen, de a világon szerintem senki nem tartja be, aki a templomban ül, és onnan kijön, és ezt nem tartja be. Tehát, ha ez megtartaná, akkor bizonyos munkaköröket nem találnának el, akkor tényleg sűrítenének a másikon, tehát ez csak a virásokban maradt. Ez az ideja, amit Steiner megfogalmazott, ez már bent volt az ősi kereszténységben, majd megjelenik a templomosoknál, akik ezek alapján, ezek ideje alapján szerveződtek. Később, ugye ők aztán elcsúsztak ugye, a pénz lejtőjén, a rózsakeresztesek folytatták ezt az ideát, majd Steiner hozta. Tehát nem ő találta ki, hanem gyakorlatilag ezen a az ősi kereszténységi templomosok, rózsakeresztben és az antropozófia ezen a vonalon futott végig, és ma ezért tudjuk.
Igen, ez teljes mértékben érthető egyébként, meg értem is ezt a gondolatmenetet, és hogyha jól gondolom, akkor most azzal támasztottad alá, hogy ők tulajdonképpen megalapoztak egy olyan ideát, vagy akár egy társadalmi rendszert, ami alapján a jelenlegi társadalmunk, illetve maga a szociális háttér működőképessé válhat, de hát ugye most pont egy olyan időszakot élünk, ami nem igazán teszi lehetővé ennek a 100%-os biztonságos és pozitív működését. Tehát nagyon szépen elmondtad azt, hogy ha a művészet az tulajdonképpen megszűnik, akkor az egész társadalom degeneráltá válik, és hogyha visszanézünk egy fél egy évet, akkor tulajdonképpen ezt vettük észre, hogy az emberek kezdenek megőrülni a művészet, illetve a szociális kultúra hiányától. Én legalábbis ezt tapasztaltam.
És elég finoman fogalmaztál, mert nem, hogy nem próbáltam. Működik, nem, hogy nem működik, hanem kezd egyre jobban összeroskodni.
De nagyon, igen, valóban. Tehát ez nem fenntartható sokáig így ebben a formában. Mit lehet tenni, Zsolt? Tehát, hogyha a templomosok is úgy gondolták, hogy ez valóban így van, és így működik, és így lenne ez működőképes, akkor a jelen társadalmunkban, jelenkorunkban hogyan tudjuk beépíteni pozitívan ezt az ideát, amit ők létrehoztak, vagy elvittek a szélrózsa minden irányába?
Ez nagyon egyszerű, magadban ki kell fejlezned a szociális érzékenységet. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk tudsz olyan a környékeden, olyan művészt, vagy bárkit, aki valamiben jó, akinek most nincs megélhetése, akkor ahogy nyilván a törvényi keretek engedik, vedd őt igénybe. Hívd meg, vagy támogasd, vásárolj tőle, tehát ajándékot tőle vásárolj. Egyszerűen juttasd hozzá, nyilván ebből ő nem fog egy fizetést összerakni, de ha ezt sokan teszik, és akkor vidd el másokhoz is ezt a gondolatot, hogy támogassátok. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik nem milliómosok egyik sem, normál fizetésből élő emberek, és időnként támogatnak másokat, akár úgy, hogy vesznek nekik egy fél disznót, vagy egy autónyi tűzifát, vagy csak pénzt adnak nekik, és azt szokták mondani, hogy ez a pénz nem az enyém, csak nálam landolt és továbbadott. Tehát egyszerűen az átlag emberben kell ez a szociális érzékenység kialakuljon, de azt se tudja, hogy ez létezik, na ezért tartunk ilyen műsorokat, hogy rájöjjenek, hogy most már másképp kell. Tehát ez a világ, ez addig fog így tartani a jelen állapotában, míg mi másként nem cselekszünk. Azt mondta a rendező, hogy így tovább nem. Egyszerűen ez a sima átlag ember ki tudja alakítani magában, azáltal, hogy egyszer arróla megérti, és akkor cselekszik. Ugye, mert van a gondolat, az érzés, meg a cselekedet. Meggondol, tehát tud már erről a gondolatról, úgy érzi, hogy ez a szívének jó dolog, és aztán megcselekszi, elmegy egy olyanhoz, aki a környékén lakik, akinek semmi megjelentése nincs, és ha mondom, nyilván be kell tartani a törvényeket, de amiért lehet, akkor igénybe veszi annak a bizonyos szolgáltatásait, vagy ha ilyen kézműves, akkor tőle vásárol, esetleg többet is, mint kéne, amelyik belefül az ő keretébe. De az a lényeg, hogy egymást támogatunk el, mert ettől lesz közösség. Különben ilyen individumok lesznek, mindenki a Skype előtt ül otthon, mint a sci-fi filmekben, és akkor se tudjuk, hogy milyen az élet.
Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk nem önhibájukon kívül nem tudnak dolgozni, hanem valójában tényleg nem is akarnak? Tehát alapvetően ilyen beállítottságok. Úgy, hogy mint ahogy iskolában valaki akart tanulni, valaki meg abszolút nem akart, holott ott lett volna a lehetősége. Tehát nyilván itt közrejátszik a nevelés is, meg nagyon sok minden, de ugye különböző emberek vagyunk, különböző személyek, egyének, tehát itt alapvetően figyelembe kell azt is venni, hogy vannak, akik tényleg nem is akarnak tenni magukért, úgymond.
Van ilyen,
mert el vannak a maguk kis világába, és hiába segítgeted az apró pénzzel, vagy bármivel, ő ahhoz szokik hozzá, és akkor meg lehet, hogy azt váltja ki belőle, hogy hát nekem úgy is adnak, akkor főleg nem megyek dolgozni.
Hát igen, csak akkor egy idő után biztos, hogy ugye az egyenlőség az megvan az univerzum törvényszerűségei szerint, tehát ő akkor biztos, hogy nem fogja elérni azt a szintet, amit egyébként a lelki fejlődés során el kellene, hogy érjen. Egyébként igen. Neked volt is egy ilyen történeted, emlékszem rá, akkor egy hajléktalannak adtál pénzt, igen. És még neki állt feljebb, hogy csak ennyit, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a történet, de hogy igen. Nekem meg még az jutott eszembe, Zsolt, hogy nagyon jó, hogy mondtad ezt a szociális érzékenységet. Nem tudom, hogy ez a templomosokhoz mennyire fog kapcsolódni, de majd helyre teszed ezeket a gondolatokat. Pont a mai nap történt velem. Milyen érdekes, hogy pont most meséled, és pont velem ma történt egy ilyen
esemény. Hát mert véletlenül nincsenek.
Nincs, abszolút, de ez megint alátámasztja ezt a tényszerűséget. Tehát a lényeg az, hogy dolgozgattam, és egyszer csak szembe jött velem az egyik közösségi oldalon egy fénykép, ahol egy boldog családot láttam. Na most, ahogy elolvastam a kommentet a kép alatt, az már sajnos annyira nem volt olyan boldog, mert hogy kiderült, hogy a vírushelyzetből adódóan a család fenntartó sajnos elhalálozott, maga után hagyott 3 kiskorú gyermeket, és a feleség most egyedül neveli a gyerkőcöket, és ez egy felhívás volt tulajdonképpen, hogy aki tud, az segít. És én nem is gondolkodtam tovább, hanem ott volt egy bankszámlaszám, és utaltam egy bizonyos összeget, és én még soha nem csináltam ilyet, tehát hogy nem tudom, ez most így honnan jött meg mint, de úgy bennem volt a késztetés, hogy adjunk, segítsünk.
Ez most a levegőben lóg, mert csak akkor élünk túl, ha ezt így működjük. Semmilyen módon nem.
Akkor ez az, aminek a szele megcsapott valószínűleg.
Előfordulhat, persze, miért ne. Tehát engem is volt már ilyen, tehát csak én meg, mit tudom, beteg kislánynak utaltam éppen is akkor.
Na, de ezek jó dolgok, tehát hogy tényleg segítsünk, hogyha lehet. Nyilván lehetőségeinkhez mérten természetesen. Persze. Zsolt, egyébként a templomosok tanították ezt az embereknek a szociális érzékenységre való hajlamot, vagy abból adódóan egy kicsit átlépni bármilyen tudatosságra?
Ugye ők valójában egy... Hát mondjam, ezt néhány ember indította el, akik ezt az ideát hordozták magukban. Nem volt ez bennük akkor annyira tudatos, tehát még Steiner most 100 évvel ezelőtt már tudatosság korábban ezt tudatosan el tudta mondani. 1100-ban ez inkább csak úgy benne volt, mint egy érzület az emberekben. Tehát érezték, hogy ez jó. És ők ezt igazából ezt a kereszténységet gondolták, tehát ezt az ideát, ezt a szociális gondolkodást próbálták, mondom, nem tudatosan, mégis az élére adtak, és próbálták szétszórni a világban. Tehát azt akarták, hogy ez a kereszténység, ők ezt mint régi ősi kereszténységet úgy tekintettek rá, és úgy gondolták, hogy ezt elterjesztik a világban, mert hogy ez egy világ megváltó dolog, tehát ha ez akkor elég jól elterjedt, akkor most teljesen más világban élnék. És ezt ők hordták, vitték szét az emberek közt. Tehát azért mentek, hordítottak a területeket, de az elején nem annyira karddal és vérrel történt, hanem ezt próbálták az embereknek mint tudást átadni. És ugye a templomosok elég régen volt ez a rend, és hát én ugye, ahogy mondtátok, nem sokat tudunk róla. Materiális szinten van egy ilyen sorozat, könyvsorozat, hogy elátkozott királyok, egy francia akadémikus írta, levélteli dokumentumok alapján. Tehát ez a legjobb történelem a templomosokról fizikai szinten. Itt ők úgy, hogy 1100 és 1300-as évek között vitték ezt az ideát a világban, és ugye mint minden elindult szépen is volt, majd egyre növekedett, egyre szervezettebbek lettek, nagyon sok ember állt el hozzájuk, és egy ilyen állam lett az államban. Tehát a Vatikán alól is úgymond kikerültek, hogy már nem fizetnek adót, meg minden, és akkor a király alól is kikerült. Gyakorlatilag egy ilyen harmadik korus lettek, ugye, mert volt mondjuk a királyság, meg volt mondjuk a pápa, és ők úgy harmadik voltak emellett. És ez az elején mondom ment, tanítottak is, átadták különös információkat, de nem tudták olyan tudatosan, nem voltak könyveik, nem volt Skype, tehát nem szerveztek a folyamat, hanem az akkor rendje szerint ezt az életmódot, ezt a gondolkodásmódot igyekeztek átadni.
Tehát tulajdonképpen tanították az embereket valamilyen formában.
Igen. És ennek ugye az egyik, amikor már elég nagy lett ez az egész, és már elég sokan ott voltak, ugye akkor mindig beszokott úszni a banánhé, ugye az anyag urai egy kicsit átszervezték ezt az egészet, ami a zseniális, hogy mai kori bankrendszert hoztak létre a világban, tehát Párizsba betetted a pénzt a bankfiókba, és Jeruzsálemben bekaptad. amattal, átváltották, árfolyammal, hát nagyon jól működött. Még ezzel se lett volna gond, mert ez is része volt a modern világnak. Tehát ők valahol megszervezték a már a mai világot ideában, illetve mondjuk pénzben. Mondom úgy, hogy ezt nem tudatosan csinálták, ez úgy jött neki. Aztán a hatalmas anyagi gyarapodás arra vezetett, hogy ez az ideja kezdett háttérbe szorulni. Egyre inkább a pénzkezdet, amikor már túl nagy egy rendszer, tehát mint a mai világot, ha megnézed, hogy azt mondja, hogy összeroskod a saját nagyság alatt. Tehát túlnőtt a saját magát, irányíthatatlanná kezd válni, és akkor sokaknak ez megtetszik, ugye? Ilyen volt Szép Fülöp, aki állandóan finanszírozta, tehát mind kölcsönt adták neki. Aztán mondták is, hogy nem kell megadni meg ilyenek, de a Szép Fülöp azt mondta, hogy neki kell ez a rend. Hát ez egy fejős tehén, hát
igen.
Szóval így lassan aztán elment, és mivel sok ember csatlakozott be, az elején még ez az ideje megvolt. És tudom, amikor már sokan vannak egy rendszerben, akkor már a tudatosság csökkent. Tehát volt valamilyen amerikai tanulmány, hogy egy ember az mindig tudatosabb, mint egy csoport, mondjuk össző, az tudatosabb, mint egy csoport, az tudatosabb, mint egy ország, és a legtudatlanabb egy világállam. Tehát ott más nem számít. De most körülbelül itt is a nagy létszám, a nagy bővülés az oda vezetett, hogy az eredeti ideját már nem sokan képviselték, és akkor jöttek ezek a bizony, hogy hát öltek, gyilkoltak, nőket erőszakoltak, tehát már átment egy ilyen brutális, véres, nem tudom mibe, amiről már nem nagyon tudtál, messze volt már az indulástól.
Tehát eltorzult az eredeti cél.
Én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy igazából mindig ez történik a történelem során, hogy ez folyamatosan megismétlődik, hogy van egy nemes cél, és az valamiért gellert kap, és elmegy egy teljesen másik irányba. És ezekből lesznek aztán a háborúk, a zavargások, a forradalmak, a polgárháborúk, stb.
Igen, bár ugye ezt egyszer már beszéltük, már nem is tudom melyik adásban, hogy egy adott csoportban, vagy szervezetben, vagy bármilyen, minél több ember van, ugye annál több felé is szétszakadhat ez a dolog, mert hát úgy minél többen vannak, annál nehezebb ezt összetartani. Tehát bejönnek igen, más gondolatok, másabb célok is akár, és akkor megy a vita egymás között is egy azon csoporton belül.
Ez a nagy számok törvénye, tehát én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ilyen megtörténjen. Tehát ahhoz, vagy ne történjen meg. Tehát ahhoz mindenképpen az kell, hogy a csoportnak, és ez most tényleg létszámtól független, eszméletlenül annak a célnak, az eszméért tudatosnak kell lenni.
Kell léteznie.
Igen, és akkor megoldja, csak az, semmi más.
A belső konfliktust így meg tudják oldani a legtöbb esetben.
Igen,
igen. Igen, mert enélkül, tehát egy ilyen vezérvonal, egy ilyen ideál, tehát ha az csak a pár vezető képviselte, aki eleinte maga hordta ezt a világban, ha nagyon sokan mellé is jöttek, mondjam azt, hogy több 10 vagy 100 000, és ők végtelenül messze álltak el, meg sem értették, meg nem is érdekelte őket, akkor gyakorlatilag nem volt esélye az egésznek. Tehát ezért a közösséget kellett volna nem feltétlenül csak létszámba bővíteni, hanem nevelni, egy ilyen szociális érzékenységre nevelni, hogy azok, akik csatlakoznak, azok ugyanezt az ideát képviseljék, és ne valami teljesen más, mert mondjuk harcolni akarok, és ha ők úgyis éltek volna ez a nagy tömeg, ami már hozzájuk csatolódott, és karddal, és lóval, és ugye, akkor ha ők úgy éltek, és ha mondjuk letelepedtek volna adott helyeken, a meghódított, úgymond, vagy az átnevelésre kijelölt területeken, akkor a saját életvitelükkel tudtak volna ilyen közösségeket kialakítani. Hát úgy, ahogy mondtam, hogy a közösséget, ha csak materiálisan rakod össze, akkor annak semmi esélye. Ahogy mondtam, egy hűtőgép vagy egy mosógép miatt is 50 ember egy hónap alatt összerúgja a port, úgyhogy utána soha nem is beszélnek. Nagyon sok ilyen közösség volt itt a közösségben is, meg mindenhol, gyakorlatilag csak ilyen gazdasági, vagy egy ilyen ötlet alapján álltak össze, de senki nem képviselt semmilyen közös, összetartó ideát. Mert ha olyan működik, tehát ugye ennek egy ilyen ideában az a fontos, hogy olyan emberrel is tudok együttműködni, aki mondjuk nem szimpatikus. Lehet, hogy azért nem szimpatikus, mert mit tudom én, 2 évettel korábban kinyírtuk egymást, de ma ezen tudatosan túl kell tudjam magamat. Tehát egyszerűen, ha tudom, hogy ő egy jó, valamilyen szakmát képviselő ember, és egy másik, és a közösségben együtt dolgozzunk egy adott cél érdekében, akkor, és mind a két dologra szükség van, akkor mondjam, válteregetve együtt tudunk dolgozni azzal együtt, hogy azt mondanám első látásra, hogy ő nem szimpatikus. Tehát amikor ez az asztalerőket, a szimpáti antipátia uralkodik, és nem a tudatos, vagy egy adott célt szolgáló erő működteti a közösséget, akkor azt tudja, hogy szét fog esni.
Jött nekem időközben egy gondolat, egyébként pont a szétesés előtti állapotról, hogy vajon miért csatlakoztak a templomosokhoz ilyen sokan. Mi volt az indítatás? Na, arra gondolok, és ez tényleg csak egy teória részemről, hogy valószínűleg azok az emberek, akik később csatlakoztak hozzájuk ez a rendhez, ők azért tették ezt, mert hogy tudták azt, hogy a templomosok birtokában vannak valamilyen isteni tudásnak, valamilyen isteni hatalomnak, és valamiért ezt ők is birtokolni szerették volna ezt a tudást.
Szerintem különböző motivációk is lehettek, tehát vagy biztos, ez, amit te biztos mondasz, van, aki az, hogy ebből akart megélni, úgymond, van, biztos volt olyan, aki kereste az útját, nem találta, és akkor úgy gondolta, hogy tesz ezzel egy próbát, stb. Tehát szerintem nagyon sok motiváció lehetett, és mivel különböző motivációk voltak, amik teljesen eltérőek voltak az adott eredeti céltól, pont ez miatt is esett szét a későbbiekben.
Ez is lehetséges, igen, igen. Mi történt a bukásuk után a templomosokkal, Zsolt?
Ugye valójában a szép Fülöp ugye vetett véget ennek azért. Tehát nagyon fontos működött ez anyagilag. Tehát mondom, hatalmas vagyonok jöttek létre, tehát az egész francia királyi udvart ők finanszírozták. Nyilván kölcsönformájában. A Szép Fülöp állandóan pénzt kért kölcsön, de ő nem azt akarta, hogy neki ne kell ezt megadni, hanem azt mondta, hogy ez a fejüstehén legyen az övé. Mondták, hogy vegyék be őket a buliba, mondták, hogy hát ha kell, nagyon kell, akkor ugye látták, akkor azért beveszik, de a Szép Fülöp azt akarta, hogy ne bevegyék a buliba, hanem hogy ővé legyen a buli, tehát hogy ő legyen a főnök, és mindenki szolgálja, majd eldöntje, hogy működjön ez az egész. És ugye a pápa is már kezdett akkor kihátrálni mögülük, és hosszú éveken át ment ez a vívódás, míg aztán egyik este a Szép Fülöp lefogta az egész társaságot, a vezetőket, aztán börtönbe rakta őket, a saját palotáik pincéibe, ott éveket húztak le, később elállt, olyan később megölte őket, a vezetőket mágián elégette, aztán akiket a mágián, a legnagyobb vezető, az ott a mágián jól elátkozta a Szép Fülöpöt, a pápát, meg mindenkit, aki ebben részt vett. Na most ez hivatalos dokumentum, egy éven belül mind meghalt, és igen, tudom módon.
Az átok tehát, akkor az jelentősen működött.
Igen, valójában ugye az átoknak is van két formája. Működhet úgy, hogy vannak, tehát az anyag urai, tehát főleg az azurák tudott, tehát a jóban volt azurákkal, azt piszakul tudott átbetésíteni, akár halálig. Tehát ez nagyon profi működött nála. De volt ennek egy másik módja is, amikor azt mondott, hogy egy olyan igazságtalanság ért véget, tehát válsz egy nagy világrendszerrel, vagy bármivel szemben egy diktatúrában, vagy bárhol, és téged megnyomorítanak, tönkretesznek, tehát olyan károsodásért, amire nem tudsz mit tenni, és akkor jól elátkozod őket, akkor valójában az univerzum nem mint egy átok, hanem a teljes, a te sorsodnak a szükségei. Tehát azok, akik neked rosszat tettek, azok rosszul fognak járni. És itt nem az anyagurai cselekedtek, vagy cselekednek, hanem egyszerűen egy jogtalanságot a sors nagyon gyorsan kiegyenli. Tehát ez nem áldásnak is, mert egy gyors dolog történik.
Tehát tulajdonképpen ez egy igazságszolgáltatás volt akkor, hogyha igen, így nézzük. Egy kozmikus igen, igazságszolgáltatás. Egyébként kedves hallgatónk hozzáírja azt is, hogy ez az esemény az egyébként pontosan péntek 13-ra esett, és hogy innen jön a félelem a péntek 13-tól. Na, ezt nem tudtam, hogy ide kapcsolódik az esemény, úgyhogy köszönöm én is ezt az információt, de maga ez a kivégzés, ez így megvolt. Ezt így összeraktam magamba.
Uh-huh. Én nem tudtam, hogy péntek 13-án történt.
Na most már ezt is tudjuk. Szavunkat ne feledjük, innen fogjuk folytatni, ugyanis elérkeztünk műsorunk feléhez, hát most jön az, amit nagyon sokan nem szeretnek, de hát a kötelesség az kötelesség, ami kötelező, az kötelező, úgyhogy elmegyünk zenélni és egy reklámblokkot végighallgatni, és aztán innen folytatjuk. Addig gondolkozzatok, kedves hallgatók, azon, hogy mit lehetne még hozzátenni ehhez a templomos témához, mert csak azért is, mert biztos vagyok benne, hogy még bennetek is nagyon-nagyon sok olyan dolog lappang, ami válaszra vár, úgyhogy jöhetnek a kérdések. Legjobb tudásunk szerint ezt meg is próbáljuk válaszolni. Tartsatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Megjelent Miskolci László könyve, a magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a Honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék kiadónál, a Magyar Menedék Könyvesházban.
Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze egy rántottát?
Micsoda? Majd rendelünk a Pizza Prégótól.
És az jó?
Viccelsz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max 40 perc alatt tippa.
És ide is szállítanak?
Na, a 4., 15., 16. kerületbe és Csömörre bármikor.
0620 808 22 22.
Már hívhatod is.
www.pizzaprégó.hu. Színház, zene, művészet és minden, ami kultúra. Na-na, na-na!
De nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vannak, ugyanis Vida Józsi érkezik most hozzánk a Rockflow zenekar képviseletében. Szevasz Józsi, itt vagy velünk?
Sziasztok, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, valóban mi jelentkeztünk, és nagyon örülök, hogy itt tudunk beszélgetni a zenekari dolgainkról.
Józsi, említetted nekem, hogy itt a mással hangzó kapcsán nagyon sok hírességgel dolgoztatok együtt. Gondolom, ezt vittétek tovább a Rockflow kategóriájába is, ha nem tévedek.
Tulajdonképpen valóban, dalomban sok neves előadó tisztelt meg bennünket azzal, hogy közreműködött. Most említettem Lovasi András, Kohánszki Rojt, Rüccelillát, Cutor Zoli, Szolnoki Pétert, stb. Meg ne haragudjon, akit kifelejtettem. Ez az akkor lezártuk azt a részét, hogy vendégelőadókkal dolgozunk, legalábbis a neves vendégelőadókkal dolgozunk, de mégiscsak egy ilyen kis szál maradt ebben, ugyanis azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy a következő dalunk felvezetéseként is kérdezted, ami egy cover dal, és abban bizony van kapcsolat a mással hangzókhoz, hiszen Kohánszki Rój az egyik dalunkat fölénekelte lemezre, vele megmaradt egy kis, hát egy ilyen jó kapcsolat, megtaláljuk egymást, hogyha arról van szó. És ez is adta a felütését annak, hogy esetleg a következő dalunk, amivel majd megjelenünk, az egy cover dal legyen, méghozzá nem is akármilyen, egy nagyon ismert dal, az Otthon itt van című dal, aminek a zenéjét Rutka Róbert szerezte, a szövegét Harmad Gábor, ezt azért érdemes kiemelni, mert sokan talán pont az eredeti előadóval, Rój és Ádám trióval azonosítják. A dalt azonban nem ők írták, de hát őket nagyon szeretjük, ezt a zenekart nagyon szeretjük, úgyhogy egy kicsit adott is volt, hogy beleugorjunk ebbe a kalandba, hogy feldolgozunk egy dalt.
Szólj hozzá élő műsorhoz a cseten, és tedd föl kérdésed. Minden csütörtökön, este 8-tól, csak itt, a Fáklya Rádión.
Sziasztok, Hajósi Péter vagyok. Ha téged is érdekelnek a földön kívüliekkel kapcsolatos konspirációs teóriák, történelmi tényekkel alátámasztva, és még mindig arra keresed a választ, hogy kik hozták létre az emberiséget, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Teremtett Valóság című könyvemet, amely valóban egy regénybe zárt valóság, amelyben 15 évnyi kutatómunkám eredménye szerepel. Küldj egy e-mailt a petya@fakyaradio.hu e-mail címre, és rendeld meg most!
Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élmény felelős. www.koncerthang.hu. Reklámot hallottunk.
Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este 8-tól, csak itt a Fáklya Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fáklya. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen magazin.
Újra nagy szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót innen a Paranormálistól a Spiritualitásig című adásunkban. Változatlanul itt van velünk Miskolci László és Orosz Zsolt, én pedig Hajósi Petya vagyok. Mai témánk a templomosok. Úgy gondolom, hogy már megint rengeteg olyan információt kaptunk Zsolt által, amit eddig nem tudtunk, de hát most már megint bővültek itt a agytekervények, és kaptunk csomó hozzászólást is a műsorhoz, úgyhogy Laci, átadom neked a szót, mert te közelebb vagy a monitorhoz.
Rendben van. Azt mondja, hogy engem főként az érdekelne, hogy milyen relikviákat halmozhattak fel a templomosok, hiszen a Szentföldről rengeteg ősi tekercset és tárgyat hoztak vissza. Például Longinus lándzsáját, a grált is, és Isten tudja még milyen kincseket. Lehetséges, hogy még az előző civilizációk kincseit és tudását is. Talán sohasem tudhatjuk meg. Írt a Cage, vagy Kage, nem tudom.
Legyen Cage, aztán majd kijavít minket, hogyha rosszul mondjuk.
Japánul van olyan név, hogy Kage, úgyhogy megkockáztattam, hogy talán az.
Jó.
Jó. Na, szóval...
De egyébként én is erre gondoltam, amit mondtam itt a szünet előtt, hogy, hogy mi van akkor, hogyha tényleg azért csatlakoztak a templomosokhoz, mert ott valami ősi relikviákat, titkokat, tudást, hatalmat, itt a varázslás például, már hát biztos vagyok benne, hogy ilyen is volt. Nem tudjuk, hogy ebből mi maradt fent. Zsolt, mit gondolsz erről a hozzászólásról, amit a kedves hallgatónk írt itt nekünk?
Hát tényleg sosem tudjuk meg.
Ennyi.
Egyébként nekem rögtön eszembe jut a náci okkultisták, meg Hitler, mert ők ugye nagyon-nagyon keresték a Szent Grált, a Lándzsát is, meg számos hasonló erekét. Hát egyfajta mágikus tulajdonságot adtak hozzájuk. Legalábbis hittek benne, hogy ezek tényleg működnek, és esetleg az adott embernek megsegítheti például a háborúnak a megnyerését, meg számos dologra szerették volna őket felhasználni. És ha jól emlékszem, akkor pontosan innen ered ugye az Indiana Jones-ba is ez az a náciknak ez a vonása, hogy keresik ők is ezeket a relikviákat. Ráadásul tudtam már egy nácik által megbízott amatőr régésszel, régészről mintázták Indiana Jones-t is, őt pedig úgy hívták, hogy Otto Rahn. A katorokat kereste, a Szent Grált kereste, meg számos hasonló erekét.
Igen. Elég sok információ elhangzik egyébként abból a filmsorozatból. Ugye kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják lezárni a történetet, mert már hallottunk erről is egy-két információt. Kíváncsian várjuk. Jött még egy hozzászólásunk Késtől. Zsolt, hát ez megint csak hozzád kapcsolódik, ugyanis biztos, hogy te is emlékszel még arra, amikor a rúnákról beszélgettünk. Ugye volt is egy ilyen műsorunk, hogy Rúnák misztikuma, ez volt a címe, és Kés azt írja nekünk, hogy a podcastek között a Rúnák misztikuma epizódban sokat beszélgettünk a sors rúnákról, és tudunk-e neki abban segíteni, hogy ő miként tudhatná meg a saját rúnáját?
Hát ez ugye nem egy olyan könnyű dolog, mert vannak olyan magyarországos, olyan spirituális egyházak, ahol megtanítanak erre. Tehát ez valami, mondjam azt, hogy ilyen lazán beavatás, vagy bármilyen nevezhetjük. Ilyen relatív nem bonyolult dolgok ezek, csak valakinek ezt meg kell mutatnia. Csak így lehet. Van, aki erre született, de az nagyon kevés ember, aki általában, aki megy, tehát én is találkoztam ezekkel, addig se tudtam, mi az ő rúna.
Valószínűleg ugyanezt a választ adtam volna én is. Úgyhogy nem tudok ehhez hozzáfűzni egyebet és többet. Én azt tudom javasolni a kedves hallgatónak, hogy biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni azt a személyt, vagy azt a teret, ahol meg fogja találni az erre vonatkozó választ. Én most ennyit tudok hozzáfűzni ehhez. Folytassuk a témánkat itt a templomosok kapcsán még, aztán bízom benne, hogy még érkezik egy-két hozzászólás kérdés, ami ide kapcsolódik szorosan. Tehát ugye nagyon sokat megtudtunk a templomosoknak a történetéről, illetve magáról a hátterükről is, hogy hogyan indultak el, és hogyan lett vége az ő történetüknek. Viszont a tanulságról nem beszéltünk túlságosan is sokat, pedig úgy gondolom, hogy azért ez még egy fontos információ lehet.
Igen, ugye az egésznek egy nagy tanulsága van, hogy már akkor lehetett volna egy teljesen új világ, teljesen más rend, csak egyfelől ők is már előbb-utóbb, az elején még ezt vitték, aztán már nem tudták, hogy átadni, hogy erről beszéltünk. Az emberek sem nagyon voltak erre fogadókészek, illetve megjelentek ezek az anyagurainak a behatása, és átalakította az egész rendszer. De általában itt a gonosz fogalmával kell kicsit megváltozni. Minden gonosz az nem kívül van, hanem minden emberben van ilyen. És az emberen múlik, hogy ezt hogyan kezeljük. Van erre egy nagyon jó mesék, például a Grimm testvéreknek a Hófehérke, de az eredetit kell olvasni, ami Hófehérkének nevezik. Ebben ugye a gonosz mostoha körül zajlik az egész, tehát a gonoszság és annak a megnyilvánulásai. Nagyon, ha az ember elolvassa egy ilyen szellemi tudással, akkor nagyon érdekes dolgokra jön rá, hogy ott az van mondva, hogy aki gonosz, annak milyen lesz beteg, hogyan lesz beteg, hogy a gonosz postának is milyen bajai voltak. És az egész nagyon szépen le van írva, nem tudom, a Grimm testvérek is olyan nagy beavatottak lehettek, mert a legtöbb mesélek az ilyen. Szóval az, hogy itt az embernek magának kell, magával a benne levő gonosz hajlamban, így mondjam, kell megküzdenie, hogy ezt átalakítsa egy bizonyos szociális érzékenységét. Uh-huh. És ezt mindenkinek magának kell megtennie, ezt nem lehet kollektíve. A templomnál is ez megtörtént volna, és a végén nem bizonyoságokat csinálnak. A szociális érzékenységet működtették, akkor az egész történet más lett volna. De most ugyanott tartunk, ugye a rendező döntése, hogy vagy lesz más, vagy nem lesz semmi, tehát most ezt kell tennünk, és ahogy mondtam, hogy próbáljuk meg támogatni a másikat, vagy működtessük ezt az egész szociális érzékenységet. Akinek látjuk, szükséges annak tényleg segítség, vagy mondhatok is. Egyszerűen ezt nem lehet ma, a mai világban, ezt nem lehet már elkerülni. Mert a tudatosságnak egy olyan szintjére jutott a civilizáció, ha hiszik, ha nem, az emberek elfogadják, ha nem, hogy most már egy kötelesség. Akkor ez egy érzület volt, tehát még úgy érezték, hogy ez jó lenne. De ma tudjuk, hogy ezt meg kellene tenni. Tehát már sokat vannál, hogy érezzük. Ezt nem lehet másként tenni.
Igen. Igen, hát mindenkiben ott van szerintem az a hajlam, hogy segítsen a másiknak, vagy az empátia, vagy akár azt, hogy beleképzeld magadat a másik helyébe, hogy neki milyen lehet, és ezáltal előttör belőled az, hogy igen, segítek, mert én is ugyanúgy örülnék egy ilyen segítségnek, hogyha az ő helyébe lennék. Most gondoltam itt például arra például, amit te mondtál.
Persze, de most kicsit tovább gondoltam ezt az egész történetet, hogy jó, hogyha nem azért segítek, mert belegondolok az ő helyzetébe, mert hogy lehet, hogy nekem nem kell belegondolni az ő helyzetébe,
nem csak
mert
amúgy
minden embernek van helyzete, tehát hogy ezt nem tudod kikerülni, most akár rossz, akár jó, a helyzet van, és mindig van valami olyan helyzet, amit meg kell oldani. De hogyha ezt félretesszük, és csak úgy teljesen alapszociális érzületből segítek, nyújtom a segítségemet, szerintem az eléri a célját. És nem feltétlenül anyagi dolgokra kell gondolni elsősorban, hanem bármi más. Mit tudom én, eltörte a lábát, és ki kell ásni az emésztőt, mert gáz van. És gondolom egy kis kiásom neki.
Igen.
Most mondtam egy egyszerű példát. De hogy szerintem ezek az apró dolgok, amik hosszú távon nagyon-nagyon nagy segítséggel
lehetnek. Az neki az az apróság, az egy óriási dolog.
Persze. Lehet, hogy az életét jelenti éppen.
Ugye szoktam mondani, hogy ha egy utcában van valaki, aki egy ember, aki mondjuk lerukkant, akkor az utcában a többiek azon kívül, hogy megkérdik azt, hogy érzed magad. Van-e olyan valaki, aki azt mondja, hogy én két hetente átmegyek hozzád egyszer, 4 órát tudok takarítani, hanem annyi időm van. Tehát van-e ilyen a környéken?
Hát egyre jobban kezdesz kiveszni valahogy az emberekből, én úgy vettem észre, mert mindenki csak saját úgymond életével vagy gondjaival van elfoglalva. Például eszembe jutott erről egy ilyen videó a közösségi oldalon terjedt, hogy egy nő beállt egy ilyen busz elé, és akkor ott kiabált össze-vissza, meg sírt. És a legtöbb ember, aki köré gyűlt, ottó bégatott, hogy tűnj már innen, meg hogy biztosan bolond, meg nem tudom micsoda, és eszébe nem jutott volna egyetre egynek se, hogy oda megy és megöleli, meg ki tudja, hogy éppen mind szenved, vagy mind megkeresztül az a nő. És az egy ölelés lehet, hogy megoldotta volna úgymond az egész időzíjás problémát.
Hát igen. Ugye itt megint két részre megy el a dolog, mert hogyha tényleg mondjuk egy mentális betegsége volt, akkor azért hagyja abba, hogy ki vagy te és mit akarsz. Vagy hogyha tényleg problémája volt lelkileg, akkor meg ez segítette volna át a krízis helyzeten.
Igen.
Igen, de milyen jó, hogy erről beszélünk, mert egyébként pont a jövő héten lesz ez a jó és a rossz szembenállításra, erről fogunk beszélgetni, és ez meg azért jó ez a téma, mert hogy az eddig beszéltek közül szerintem mindegyikhez valamilyen formában kapcsolódik, akár a templomosokhoz is, Most azon gondolkozok, hogy mi az, amit még nagyon ki kellene emelni ebben a témakörben, de most így megfogtatok mind a ketten, Zsolt is, meg Laci, te is, úgyhogy én most így passzolom ezt a kérdést. Ez a segítség, most egy picit ez van benne az agyamban, hogy tényleg, amit Zsolt, te is mondtál, hogy most van 4 órám, akkor átjövök hozzá takarítani, mert mit tudom én, neked most beállt a derekad. És ezek fantasztikus dolgok, tehát hogy erre tényleg miért nem képesek az emberek. De nyilván lehet, hogy valaki ezt azért űzi, de hogyha mondjuk mindenkinek ez eszébe jutna, akkor valószínűleg nem itt tartana a világ.
Hát nem jut az eszükbe.
Igen.
Persze, merül.
Ez a baj.
Hát ugye, ahogy korábbi adásokban is beszéltük, egy fecske nem csinál nyarat, tehát oké, kollektív ez úgysem működik, de úgy, hogy ennyinenként ezen változtatunk, vagy így állunk hozzá, sok-sok egyén, aztán végül alkot egy csapatot, aztán még, és ez kollektív, ez működni is fog teljes mértékben. Úgy, ahogy azt hiszem a tudatossággal kapcsolatos adásban beszéltük ezt, hogy most ne külső segítséget várjunk, vagy nagy megváltást, és akkor majd minden kicserélődik, hanem egyénenként itt megoldjuk a saját problémáinkat, és amikor már ez működik, akkor ugye tudunk segíteni a másiknak is. És ez így szépen hatványozódik.
Hát ez az, hogy belül az énnek kell megváltozni és elindítani a pozitív vonalat. És nyilván, hogyha már ez elindult, akkor már az mehet tovább. Igen. Én továbbadom nekem, továbbadod neki, ő annak, és akkor a végén azt veszed észre, hogy tényleg ott van egy közösség.
Igen.
Ott vannak az önfenntartó társadalmak, ami egyébként szerintem egyre jobban kezdeget úgy visszajönni. Nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, én azt látom, de ettől függetlenül
próbálják.
Ezen van a hangsúly, próbálják. Hogy látom, mert van ilyen.
Igen, és Magyarországon is van ilyen.
Hát erről beszélek, persze.
Igen. Közben jött még hozzászólásunk visszatérve az erekékhez. Például, hogy az tény, hogy Aknenerbe nagyon sok mindent összegyűjtött, mármint a nácik összegyűjtöttek, akár idegen koponyák, akár spirituális természetfeletti tárgyakat is. Nem tudom, erről mi a véleményed. Igen, ez a dolog nagyon működött akkoriban, mint említettem, ugye a Longinus Lanjáját, meg tényleg nagyon sok erekét összegyűjtöttek, sőt, van egy olyan mítosz is, hogy amikor Himmler vagy Hitler is ezeket az erekéket megpillantotta, különböző látomásaik is voltak, és ez szerint is cselekedtek, akár a háború kimenetelét illetően. Nem tudom, hogy ezeknek a tárgyaknak valóban lehet-e egyfajta természetfeletti tulajdonsága vagy képessége, vagy csak felruházzák őket?
Biztos vagyok benne, hogy a történelem során kerültek elő olyan tárgyak, amik rendelkeztek bizonyos egyéb kisugárzott energiával, de nem feltétlenül mondanám azt, hogy ez valami mágikus dolog. Tehát, hogy lehet, hogy éppen egy olyan technológiáról beszéltünk, amit nem igazán értett még akkor, nem igazán tudott felfogni akkoriban az emberiség, vagy az a civilizáció, és hát a későbbiek során meg ezzel elkezdtek foglalkozni. Tehát ez inkább közelebb áll az én valóságomhoz.
Hát rögtön Frigyláda jut eszembe, ami ugye elég elektromosnak tűnt, például, tehát igen. Ugye egyfajta elektromos szerkezetnek tűnt, és hát ugye, hogyha ősi idegenek szempontból vesszük ezt górcső alá, akkor egyértelmű, hogy egy ilyen technológiai leírás alapján készült el, és végül így is funkcionált. Tehát nagyon sok embert megölt úgy, hogy nem a megfelelő óvintézkedéssel közelítették meg ezt a ládát. Igen. És érdekes, hogy a Indiana Jones filmben is nem egy egyszerű ládáról van szó, hanem tényleg egy ilyen természet fölötti kicsit technológiai jellegűről. Szintén jött közben egy hozzászólás, hogy erről elkezdtünk beszélni, lévén, hogy Jézus egy magasabb entitás inkarnációja volt, és őt szúrták le például a láncsával, szerintem lehetséges, hogy volt hatalma. Tehát akár Jézus vére miatt is.
Hát ez most már innentől kezdve egy külön adásnak a témája, szerintem ez a válasz.
Igen, de ez az miatt kapcsolódott, ugye a láncsát őrizhették,
hogyne,
ugye, a templomosok is. Hát nem tudom, hogy Zsoltnak mi erről a véleménye így.
Ugye Krisztusnak a kérel fontos volt, hogy belefolyjon a földbe, mert a föld ételtestét belegybe nőtt, azt táplálja. Tehát ezek igenis fontos dolgok, és nyilván egy ilyen tárgy, ami ide kötődik, vagy ebben részt vett, az rendelkezett bizonyos, úgy mondhatnák, hogy természetfeletti hatásokkal, mert valójában az univerzum így működik. Azt szoktam mondani, hogy a világ az nem olyan, mint ahogy mi materiálisan nézünk, hanem sokkal inkább egy meseszerű folyamat, ahol úgy minden él, és minden létezik, és minden elképzelhető, és mindennek van célja, és semmi sem véletlen. Nyilván, hogy sok olyan, a történelem, főleg az elején sok olyan dolog történt, amelyeknek a bizonyos tárgyai, azok hordoznak bizonyos erőket, bizonyos képességeket, melyek fizikailag nem láthatók, de hatnak rá. Tehát ugye a Stonehenge is ilyen volt, amikor az idején mert történelemben beállt oda, és azt mondta, hogy én most a világ vezetője, és ez működik, és általában ma is vannak olyan világvezetők, akik oda beállnak, és próbálják ezt működtetni. Nem tudom, hogy működik-e nekik, de azt tudom, hogy a Sumer történetben a Marduk ezt megcsinálta, és tényleg utána az ő korszaka következett. Hát, rengeteg ilyen dolog van, és ezekben elég sok igazság is tud lenni.
Lehetséges, hogy templomosok egyébként ismertek ilyen helyeket, ahova, tehát úgy, mint hogy például Stonehenge, hogy beálltak valahol, és akkor tudták, hogy ott van egyfajta erőközpont, és ezt használták is tudatosan?
Biztosan.
Szerintem igen. De ezt nem tudhatjuk meg valójában, mert az összes levéltári lelet az én matéra is bizonyíték. Ilyeneket nem nagyon tudunk úgymond bizonyítani, vagy egyáltalán, vagy mondjam, lehet, hogy elképzelni sem.
Hát lehet ott lapul a Vatikán irattárban, ami megmaradt.
Hát ez nem kizárt. Az abszolút nem kizárt. Ki tudja még mi az, ami ott van, és mi az, ami még ki fog itt derülni a közeljövőben. Kedves hallgatóink, hát most érkeztünk el ahhoz a pillanathoz, hogy itt lejárt a műsoridőnk sajnálatos módon. Kagá még írja nekünk, hogy hát igazából elnézést kér a sok kommentért. Ne tedd, mi örülünk a hozzászólásoknak, főleg az építő jellegű hozzászólásoknak, úgyhogy ezt köszönjük szépen neked. Egyébként adtál is egy ötletet az egyik elkövetkezendő műsorukhoz. Én úgy gondolom, hogy a relikviákról is lehetne beszélni elég sokat, mert hogy ez is egy olyan rejtély, ami nagyon sok minket érdekel. Mindenkit érdekel, és minket is. Na, ezt akartam mondani. Zsolt, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy hoztál nekünk egy nagyon érdekes témát. Jövő héten innen fogjuk folytatni, ahogy már ezt beharangoztam egy néhány perccel ezelőtt Lacival, a jó és a rossz küzdelméről, ami hát igazából nagyon összetett dolog lesz megint csak. Itt nem csak a földön kívüli vonatkozásokat szeretnénk behozni, hanem a spiritualitással kapcsolatos tényezőket is.
És még a háttérhatalom
tevékenységeit is. Itt lesz minden, amiről a jó és a rossz szól. Úgyhogy tartsatok velünk jövő héten is. Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt voltál veled. Két hét múlva fogunk találkozni változatlanul.
Köszönöm szépen. Jó pihenés mindenkinek.
Viszont kívánom neked is, Zsolt, kedves hallgatóinktól is. Nagyon búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és nyugodalmas, békés éjszakát. Jövő héten találkozunk.
Így van. Sziasztok!
Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt, a Fáklya Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fáklya. Együttműködő partnerünk a Hihetetlen Magazin.